Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva magasztaljuk Istenünket, a 138. Zsoltárunk első versét énekeljük el, Dicsér téged teljes szívem. Foglaljunk helyet, és folytassuk Isten tiszteletünket egy másik énekkel, a 241-es számú dicséretünk mind a négy versét énekeljük el, Szent vagy örökké, Atya Úristen. Hallgassuk meg a Heidelbergi K.T. soron következő 6. úrnapjához tartozó kérdéseit és feleleteit.
16. kérdés. Miért valóságos és tökéletesen igaz embernek lennie? Isten igazságossága azt követeli, hogy ember fizessen az ember bűnéért, de legyen igaz ember, mert aki bűnös, másokért nem fizethet. 17. kérdés. Miért legyen valóságos Isten is? Azért, hogy Isteni hatalmával, emberi mi voltában el tudja viselni Isten haragjának súlyát, és így visszaszerezze és helyreállítsa elveszített igazságunkat és életünket. Ki a 18. kérdés? Ki a közbenjáró, aki egy személyben valóságos Isten, és valóságos, tökéletesen igaz ember is? A mi Urunk Jézus Krisztus, akit az Atya teljes váltságból és igazságból adott nekünk. 19. kérdés. Honnan tudod ezt? A Szent Evangéliumból, amelyet Isten már kezdetben az Édenkertben kijelentett, majd a pátriárkák és proféták útján hirdetett, az áldozatokkal és a törvény előírta más szertartásokkal kiábrázolt, végül pedig az ő egyszülött fia által beteljesített.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg Isten hozzánk szóló igéjét, Isten igéjét János evangéliuma 6. fejezetéből, annak is az első 15 verséből olvasom. Jézus ezután elment a Galileai tengernek, Tibériás tavának túlsó partjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták, milyen jeleket vitt végbe a betegeken. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a Páska, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus észrevette, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ezt pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki: 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, Simon Péter testvére így szólt hozzá: van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal, de mi ez ennyi embernek? Jézus ezt mondta: ültessétek le az embereket. Füves terület volt az. Letelepedtek tehát a férfiak, szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyeret, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek, ugyanúgy osztotta halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz: szedjétek össze a maradékot, hogy semmi se vesszen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyér maradékával, amit meghagytak azok, akik ettek. Miután látták az emberek, hogy milyen jelt tett, ezt mondták: ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy eljöttél ebbe a világba. Tudjuk, hogy ez volt a legnagyobb esemény ennek a világnak a történelmében, hiszen a Teremtő Isten, aki szentségben lakozik, áttörte az emberiség határát, és maga is emberré lett, egyé közülünk. Köszönjük, Urunk, hogy te vállaltál minden áldozatot, minden hátratételt, minden szenvedést azért, hogy velünk lehess. És köszönjük, Urunk, hogy a te lelked által most is itt vagy velünk, mert ugyanolyan fontosak vagyunk neked, mint azok az emberek, akik akkor éltek, amikor földi, testi valódban jártál itt közöttünk. Köszönjük neked, Urunk, a megváltásnak a csodáját, hiszen te nem egyszerűen látogatóba jöttél közénk, hanem azért jöttél, hogy meghalj, feltámadj, és ezzel megválts bennünket bűneinkből. Köszönjük, Urunk, hogy teljessé lett mindaz, amit elvégeztél. Köszönjük, hogy mi már úgy állhatunk itt, mint akik ünnepeljük a te győzelmedet, ünnepeljük, hogy ennek a győzelemnek mi is részesei lehetünk. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy ma délelőtt is szólni szeretnél hozzánk, tanítani akarsz bennünket. Urunk, olyan nagy szükségünk van arra, hogy utat mutass nekünk, és hogy ne csupán mutasd az utat, hanem a te lelked erejével töltsd be bennünket, hogy ezen az úton járni is tudjunk. Nagyon kérünk, hogy légy itt velünk személyesen ezen az Isten tiszteleten, te légy az ige magyarázója, te légy az, aki segítesz megérteni, befogadni az igét. Kérünk, Urunk, hogy mindaz, amit elvetsz a szívünkben, hadd tudjon gyümölcsöt teremni a te dicsőségedre. Amen. A gyermekeknek hirdetem, hogy a következő ének alatt lehet átmenni a gyermekisten tiszteletre. Isten tisztelet előtt, illetve az ige hirdetés előtt a 164. dicséretünk első versét énekeljük el. Kegyes Jézus, itt vagyunk. Istenünk igéjét az előbb felolvasott szakasz egyetlen verséből olvasom újra, János evangéliuma 6. fejezetéből a 11. verset. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek, ugyanúgy osztott a halakból is, amennyit kívántak. Amen. Foglaljunk helyet. Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Körülbelül 16 évvel ezelőtt egy pünkösd ünnepén már voltam itt, de gyanítom, hogy azóta egy kicsit megváltoztam, és nem emlékeznek rám a testvérek. Engedjék meg, hogy röviden bemutatkozzam. Én Szabó László vagyok, 2007-ben végeztem a teológiát, és 2009 óta Újpesten vagyok lelkész, egészen az elmúlt tavaszig beosztott lelkész, és most választottak meg nemrégen vezető lelkészé. Van egy feleségem, egy feleségű férfi vagyok az ige előírásai szerint, és van 3 gyermekünk is. Őket most otthon hagytam, ők otthon fogadják a gyülekezet lelkipásztorát, Gézát, akit nagy szeretettel hívtunk magunkhoz. Ez a mai nap ugyanis egy szószékcserés, istentisztelet. Ma van a diakóniának a napja, ami egyházunkban, és ilyenkor ebben az egyház megyében cserélni szoktunk. Néhány szót előzetesen hadd mondjak a mai igéről, illetve az igeválasztásról. Mivel diakóniai vasárnap van, egy olyan igét hoztam, ami a diakóniát állítja előtérbe. Sok mindent el lehet mondani erről az igéről, de ma délelőtt szeretném azokat az üzeneteket kiemelni, amelyek a diakóniával kapcsolatosak. Ez a szó egyébként azt jelenti, hogy szeretetszolgálat. Tehát gyakoroljuk a szeretetszolgálatot, mit tanít, mit üzen nekünk ezzel kapcsolatban az ige. Hát az első üzenet így fogalmazható meg, a diakónia kedvezményezettjei Jézus Krisztus követői. És hadd mondjam el, hogy Jézus diakóniája, ahogyan látjuk az evangéliumokban, nem terjedt ki minden emberre. Jézus nem adott enni mindenkinek, aki odajött hozzá. Nem gyógyított meg mindenkit, aki valamilyen bajban szenvedett. És nem oldotta meg mindenkinek az elrontott életét. Azt látjuk, hogy néhány kivételtől eltekintve Jézus elsősorban azokról gondoskodott, akik hittek benne, vagy akik legalább már keresték őt. Itt ebben a történetben azt látjuk, hogy nem Izrael minden lakosának küldött kenyeret és halat, hanem kizárólag azoknak, akik követték őt a hegyre, mert kíváncsiak voltak rá és az ő tanítására. A gyógyításaival kapcsolatban is elmondhatjuk, hogy akik hittek benne, hittek abban, hogy Jézusnak hatalma van, meg tudja gyógyítani őket úgy, ahogy senki más, Jézus azokon mutatta meg elsősorban az ő hatalmát. Gondoljunk a bénára, akit a társai leeresztettek a tetőről, hát ők aztán megvallották a hitüket. Gondoljunk a római századosra, aki azt mondta, hogy csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám, nem is kell eljönnöd a házba, ő is megvallotta a hitét. Vagy gondoljunk a jerikói vakra, akit mindenki csitítgatott, hogy ne üvöltözte Jézus után, hogy Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam, de ő annál hangosabban kiáltozott. Hát ő is megvallotta a hitét. És Jézus ezeket az embereket egytől egyig meggyógyította. És ugyanez elmondható az élet helyreállításáról is. Azt látjuk, hogy Jézus ugyancsak a hívőknek, a róla bizonyságot tevőknek állította helyre az életét. Ott van a bűnös nő, aki megmosta Jézus lábát, a hajával törölte meg. Ott van Zákeus, aki nyilvánosan megbánta a bűneit, és elköteleződött, hogy akit ő becsapott, azt kárpótolni fogja. Vagy ott van a samáriai asszony, aki elszaladt a falujába, és mindenkinek bizonyságot tett róla, hogy eljött a megígért megváltó. Jézus nem akárkiről gondoskodott, hanem elsősorban ezekről a hívő, őt kereső emberekről. Jézus példáját követve az újszövetségi gyülekezetek is ugyanígy gondolkodtak a szeretett szolgálatról. Nem gondoskodtak mindenkiről, de a gyülekezet szegényeiről, betegeiről, időseiről mindig gondot viseltek. Két példát hadd idézzek fel. Az egyik a jeruzsálemi gyülekezet példája. Ugye ez volt az első gyülekezet, és ami ott történt, ami előttünk áll az igében, az bizonyos értelemben egy minta, mind a mai napig. És ezt olvassuk a diakóniával kapcsolatban. Nem volt közöttük egyetlen szűkölködő sem, mert akiknek földjük vagy házuk volt, eladták azokat, az eladott javak árát pedig elhozták és letették az apostolok lába elé, azután szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki mindent eladott, és ő maga nincs telenné vált, hanem hogy azok, akiknek több volt, eladogattak valamit a vagyonukból, hogy a többieken tudjanak segíteni. Ez egy önkéntes áldozat volt, de ők ezt fontosnak tartották, hogy a gyülekezetben mindenképpen gondoskodjanak a rászorulókról. A másik példa a makedón és görög gyülekezetek példája, ezzel kapcsolatban pedig ezt olvassuk. Most pedig Jeruzsálembe megyek a szentek szolgálatára, mondja Pál. Makedónia és Akhája ugyanis jónak látták, hogy gyűjtést rendezzenek a jeruzsálemi szentek szegényeinek. Ugye Pál arról beszél, hogy Izraelben volt egy nagy éhínség. Tudjuk, hogy volt egy 3 évig tartó aszály, és minden zsidó, köztük a hívő zsidók is szükséget szenvedtek. Mekkora bizonyságtétel volt az, hogy a pogányokból lett hívők segítették a zsidó hívőket. A diakónia ma is elsősorban Jézus követőinek szól. Nagyon sokan keresnek fel bennünket a gyülekezetben, gondolom is itt is így van ez. Gondolom nagy tiszteletű úr el tudná mondani, hogy hányszor csöngetnek be egy nap folyamán, és elmondják, hogy nincs munkám, nem tudom befizetni a számlákat, nem tudom kiváltani a gyógyszereimet. segítsünk. Hát az embernek ilyenkor sokszor megszakad a szíve, de egyszerűen nincs annyi, hogy mindenkinek tudjunk biztosítani megfelelő segítséget. Szívesen tennénk, de nem tudjuk megtenni. Van a gyülekezetnek egy kerete, amit a gyülekezet szegényeire, időseire és betegeire költünk. Ez nem azt jelenti, hogy kirakjuk a stopptáblát, hogy akkor nem segítünk. Esélye nincsen annak, aki ide bekopog. Ha egy éhezővel találkozunk, akkor nyilván adunk neki egy szendvicset. Ha valaki bejön és azt mondja, hogy nincs ruhám, akkor megnézzük a készleteinket és adunk neki valamit. De ennél több segítséget, nagyobb anyagi ráfordítást csak a gyülekezetünk tagjai várhatnak, mert ők Jézus Krisztus követői, és abban a közösségben mi elsősorban értük vagyunk felelősek. És még valami, Isten országának az ajtaja továbbra is nyitva áll. Tehát az, hogy valaki most nem tagja a gyülekezetnek, nem Jézus Krisztus követője, az nem azt jelenti, hogy nem is lehet. Nyitva van az ajtó, Jézus hívogat bennünket, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Tehát a diakónia kedvezményezettjei Jézus Krisztus követői. A második üzenet így foglalható össze, a diakónia célja nem a meggazdagítás, hanem a megelégítés. Jézus jól akart lakatni egy tömeget. Ő, mint a mindenható Isten, sokféle lehetőség közül választhatott. Mondhatta volna, hogy hát akkor adok ezeknek az embereknek sült húst, süteményt, amit csak a nagyurak esznek. Hát egyszer ők is próbálják ki, hogy milyen ez. Adhatott volna nekik pénzt, hogy menjetek el és vásároljatok, amit a szátok megkíván. De ő nem ezt tette, hanem adott nekik kenyeret és halat. Csupán kenyeret és halat. Ez volt a zsidó embernek az átlagos reggelije, ebédje, vacsorája. A legegyszerűbb étel, ami abban az időben elérhető volt. Manapság ugye van árstopp. Lehet venni olcsóbban csirke mellett, vagy csirkefarhátat. Hát abban az időben nem volt árstopp, de hal mindig volt a tavakban, és azt viszonylag olcsón meg tudta szerezni magának mindenki. És Jézus ebből adott az embereknek. Megint csak azt látjuk, hogy az újszövetségi gyülekezetek ezt iránymutatásként fogták fel. Soha sehol nem látunk arra példát, hogy egy diakóniai támogatásnak köszönhetően a szegény emberből gazdag ember lett volna. Ilyennel nem találkozunk az Új Szövetségben. Azt azonban látjuk, hogy ahol volt egy nélkülöző, ott arra a gyülekezet felfigyelt és segített rajta, hogy ne legyen többé nélkülöző, vagy ahogyan manapság mondanánk, ne éljen mély szegénységben. És ma is ez az iránymutatás. Mi sem azt a célt tűzzük magunk elé, hogy meggazdagítsunk mindenkit a gyülekezetben, hanem azt a célt, hogy megelégítsük őket. Magyarul, ha jön egy éhező, akkor nem mondjuk neki azt, hogy tessék, itt van egy jegy a trófeába, és menj el, és edd magad pukkadásig. Sokat fizettünk el, de tessék, most ez neked nagyon jó lesz. Vagy ha jön valaki, hogy nem tudok mit felvenni, nem visszük el egy divatszalomba, hogy na hát itt van az éves költségvetésünk, válasz. Nem küldjük el wellness hétvégére azt, aki nagyon elfáradt a munkájában. Nem, azt adjuk, amit tudunk adni, ami segít a megelégítésben. Ha valakinek arra van szüksége, mert már nincs meg az ereje hozzá, akkor elmegyünk, bevásárolunk neki. Ha nincs meg a pénze hozzá, akkor ezt ki is fizetjük. Ha valaki nem tudja tisztán tartani a lakását, segítünk neki a takarításban. Veszünk neki gyógyszert, esetenként kifizetünk egy-egy számlát. Most ez jól hangzik így együtt, nincs olyan nagy keretünk egyébként, tehát nyilván meg kell gondolni, hogy hova tesszük a pénzt, de mégis arról van szó, hogy igyekszünk megelégíteni a szükségeket, de nem meggazdagításra törekszünk. A harmadik üzenet így szól, a diakónia a mi feladatunk. Jézus a tanítványok segítsége nélkül is jól lakadhatta volna a tömeget. Mondhatta volna azt, hogy hívok egy légiónyi angyalt, majd ők szépen aranytálcán kiviszik az ételt mindenkinek. Megtehette volna? Persze. Oda is reptethette volna az ételt. Mondhatta volna az embereknek, hogy álljatok sorba, és mindenki vegye el magának, amit szeretne. De Jézus, ez más evangéliumokból jobban kiderül, itt Jánosnál ez a részlet nem domborodik ki, hogy Jézus a kenyeret és a halat nem közvetlenül az embereknek adta, hanem a tanítványoknak. És a tanítványoknak parancsolta meg, hogy menjetek és vigyétek oda az emberekhez, ehhez a csoporthoz, vagy ahhoz a csoporthoz, és ti osszátok tovább. Magyarul Jézus ezt a kis kenyeret, kis halat szétosztotta apró darabkákra, a tanítványok odaálltak vele, és akkor tessék. Ők vitték véghez ezt a munkát. A diakónia ma is a mi feladatunk, személyesen. Régebben, egy kicsit több mint 10 évvel korábban beszéltem egy ismerősömmel, aki sokat élt az Egyesült Államokban, és azt mondta, hogy hát ott akkora stressz van, mindenki dolgozik reggeltől estig, hogy nincs nekik idejük arra, hogy diakóniát végezzenek a gyülekezetben. Ellenben, mivel jól keresnek, jól megfizetik a gyülekezetnek azokat a munkásait, akik diakóniával foglalkoznak, hogy na majd ti végezzétek. És akkor ezt nagyon rosszul esett hallanom, hogy ennyire eltűnt a személyesség, az odafigyelés, és csak a pénzzel úgymond letudják ezeket a dolgokat. Magyarországon akkor még nem így tapasztaltam. Most viszont, ahogy halad az idő, hasonlót érzek nálunk is, hogy az emberek el vannak foglalva, rettenetesen el vannak foglalva. Hát a magam munkabeosztását is ismerem, a feleségemét is, a gyülekezeti tagokét is. Tényleg reggel elindulunk, este bezuhanunk az ágyba, nagyon kevés lehetőségünk van arra, hogy szeretett szolgálatot gyakoroljunk. És mégis erre hív bennünket az ige, hogy amennyire tudjuk, személyesen is gyakoroljuk a szeretett szolgálatot. Legyen szemünk először is arra, hogy hol van a szükség. Sok ember úgy van, hogy eljön a templomba, nyilván mindenki a legjobb arcát mutatja ilyenkor, nem mutatjuk a szegénységünket, meg a rászorultságunkat, körülnézek, minden rendben van, megyek haza. Nagyon jó, hogyha ismerjük egymást. Ha beszélgetünk egymással, ha van szemünk arra, hogy észrevegyük a szükséget, kérjünk Istentől áldozatkész szívet. Mert sokszor észrevesszük ugyan a szükséget, de valahogy úgy érezzük, hogy adni, akár az időnkből, akár a pénzünkből, hát az már egy kicsit fájna, és erre már nem vagyok hajlandó. Isten képes a szívünket megváltoztatni. Imádkozzunk bölcsességért, hogy jót és jól adhassunk. Mert az sem mindegy, hogy mit ad az ember a nélkülözőnek. Adjon Isten ötleteket nekünk. És valóban támogassuk a gyülekezet diakóniáját is anyagilag, hiszen nagyon fontos, hogy a gyülekezet meg tudja élni a szeretet közösséget. És annál kézzel foghatóbb, mint hogy a gyülekezet oda nyúl a szegényekhez, a betegekhez, az idősekhez, annál kézzel foghatóbb talán nincs is. És a negyedik, utolsó üzenet így szól, az áldás osztódással szaporodik. Ebben az igében ez nagyon látványos. Azt olvassuk, hogy miután jól lakott a tömeg, Jézus így szólt tanítványaihoz, szedjétek össze a felesleges darabokat, hogy semmi ne menjen kárba. Mit szedtek össze? 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpakenyérből való darabokkal, amelyek feleslegesek voltak azoknak, akik ettek. Tehát az 5 kenyérből és a 2 halból lett 12 kosárnyi. Múltkor hallottam egy történetet Garibaldiról, az olasz hadvezérről, aki egy híres hadjáratában elfoglalt egy várost, és ezt a győzelmet még évekkel később is megünnepelték. És a végén már olyan sokan jelentkeztek, hogy én is ott voltam, meg én is ott voltam, meg én is ott voltam, hogy ha tényleg annyian ott lettek volna, akkor nem csak azt a várost tudták volna elfoglalni, hanem még annál sokkal többet is. Garibaldi humorosan azt mondta, hogy hát igen, kevesen voltunk, de sokan maradtunk. Hát itt viszont szó szerint ez történt. Kevesen voltunk, vagy hát kevesen voltak a halak meg a kenyerek, de sokan maradtunk. És a tanítványok átélték ezt, hogy én teszek valamit, és Isten áldása azon rajta van. És több jön vissza, mint amennyit adtam. Ráadásul ezek a tanítványok nem csak fizikai áldást tapasztaltak meg, hanem lelki áldásokat is. Hát képzeljük el, hogyan növekedett az Isten ismeretük. Ott van egy kosár, viszem a kenyeret és a halat, mondjuk egy ilyen fél kenyérkét, meg egy halnak nagyjából a farkát, odaállok vele 100 ember elé, hogy vegyetek, és akkor egyszer csak ott elkezd megszaporodni. De megyek tovább, ott is elkezd megszaporodni. Ki vitte ezt véghez? Hát nem én voltam, nem én voltam. Ezt az Isten csinálta. Az a Jézus Krisztus, aki elküldött bennünket, hogy mindezt vigyük véghez. Csodálatos tapasztalat lehetett ez. De nem csak az Isten ismeretük mélyült el, hanem az emberek iránti szeretetük is. Hát képzeljük el azt a helyzetet, hogy osztogatjuk, és ott vannak a hálás emberek, látjuk, hogy a szükségüknek vége van, és néznek ránk örömmel és hálával. Hát ilyenkor az ember úgy érzi, hogy közelebb került ahhoz a másik emberhez. És még egyet hadd mondjak, Jézus egyszer így fogalmazott, aki nekem szolgál, megbecsüli azt az atya. Tehát ezek a tanítványok miközben Jézusnak szolgáltak, egyenesen Isten dicséretében is részesültek. Tehát rengeteg áldást kaptak. Egy kicsit dolgoztak, mert azért volt munka a kiosztással, de sokkal többet kaptak vissza. Hát ez az áldás szaporulat a mai napig kíséri a diakóniai munkát. Ha egy gyülekezetben van diakónus, nem tudom, hogy itt most van-e főállású diakónus, nincs, de hogyha lenne, vagy ismerünk máshol diakónusokat, akkor kérdezzük meg őket, hogy hogyan élik meg a szolgálatukat. És figyeljük meg, hogy nem arról fognak beszélni, hogy ó, már reggel mennem kell ide és oda. Aztán talpon vagyok meddig, alig bírom. Nem ezt fogják mondani. Mert a diakónusok egy olyan szolgálatban vannak benne, ami fizikailag és sokszor lelkileg is tényleg nehéz, mégis többet kapnak vissza. És sugárzik róluk az áldás, az öröm. Én egyetlen példát hadd mondjak el a magam részéről, én nem vagyok diakónus, de diakóniai szolgálatban vettem, illetve a mai napig olykor-olykor veszek részt. Egy régi történetet szeretnék elmondani. Még gimnazista voltam, nem tudom pontosan hány éves, azt tudom, hogy már konfirmáltam, de még nem érettségiztem, mondjuk 16. És a gyülekezetben kihirdetésre került, hogy van egy néni, Éva néni, aki szeretne segítséget kérni, mert hát idős, nagyon gyenge, viszont el kellene végezni néhány dolgot ott a ház körül. Vállalkoztam rá, elmentem, hát ha tudtam volna, hogy mi mindent kell elvégezni, akkor nem biztos, hogy jelentkeztem volna. A néninek volt egy nagy kertje, és ez a kert tele volt ültetve szőlővel, a Budapest közepén, hát hol máshol, és évekkel korábban ezt a szőlőt lefedette hálóval, hogy a madarak ne tudják támadni. Az én feladatom az volt, hogy ügyesen bujkáljak a háló alatt, leszedjem az összes szőlőt, visszavágjam az indákat, és vigyázzak, hogy semmit ne tegyek tönkre közben. Óriási munka volt. Utána össze kellett szedni a rohadó leveleket a kertből és a ház körül. 8 nagy kukászsák telt meg vele. És legvégül még a háznak a nagyon meredek lépcsőjű pincéjébe is le kellett menni többször, hogy onnan felhozzak meg, levigyek dolgokat.
Hát az egész napom ráment. És a végén már nagyon szorgalmasan dohogtam magamban, hogy ide aztán biztos, hogy be nem teszem a lábam még egyszer. És mégis, amikor kitettem a lábam, akkor úgy éreztem, hogy én meggazdagodva jöttem el onnan. Miért? Mert amikor véget ért a munka, akkor Éva néni meghívott még egy vacsorára. Szinte ott készítette el a szemem előtt. Láttam, ahogy a reszketek kis kezével mindent szépen elvégez. Megvacsoráztunk, együtt olvastunk Bibliát, együtt imádkoztunk, és ez számomra egy nagyon felemelő élmény volt. A nagymamám nem sokkal korábban halt meg, és amikor ezt átéltem, akkor úgy éreztem, hogy Isten egy pótnagymamát adott nekem. És onnantól kezdve nagyon szoros kapcsolatba kerültünk ezzel a nénivel. Tehát igaz, hogy a szolgálat az szolgálat és nehéz, de Isten mindig több áldást ad vissza, mint amennyit mi beleteszünk. Tehát mit üzen az 5000 ember megvendégelése kapcsán nekünk Isten a diakóniával kapcsolatban? A diakónia kedvezményei zetjei Jézus Krisztus követői, a diakónia célja nem a meggazdagítás, hanem a megelégítés, a diakónia a mi feladatunk, és az áldás osztódással szaporodik. Hát Isten áldja meg bennünk az ő igéjének a munkáját, és nagyon kívánom, hogy itt Csillaghegyen is adjon a diakóniának egy olyan lökést, amiből aztán majd a kívülállók is azt látják, hogy itt a hívek szeretik egymást, itt Jézus Krisztus követői élnek. És ennél megerősítőbb, hitelesítőbb pecsét az evangélium mellett nem is lehetne. Egy régi római mondás így szólt, a kívülállók nézték a gyülekezet tagjait, és ezt mondták, nézzétek, hogy szeretik egymást. Hát, hadd mondhassák ezt a csillaghegyiek is, a csillaghegyi gyülekezetet látva, nézzétek, hogy szeretik egymást. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére. A 398. dicséretünk 4. versét énekeljük el. Küldj fiaidból. Elnézést, rosszul idéztem a versszakot, ez az előző éneknek volt a 4. verse. Most így a helyünkön maradva egy csendes percben mindenki személyes imádságait tárja Isten elé. Fennállva forduljunk közösen az Úrhoz. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy nem csak megváltónká lettél, de példát is adtál számunkra a te saját életeddel, gyakorlatoddal. Köszönjük, Urunk, ahogyan azokhoz fordultál, akik téged követtek, és
valamilyen szempontból nélkülözők voltak. Köszönjük, Urunk, azt a szeretetet, amellyel odahajoltál hozzájuk. Köszönjük, hogy semmilyen akadály nem volt számodra, hogy róluk gondoskodj. Olyan jó tudni, Urunk, hogy ma is így gondolsz a te népedre, és ma sincs akadály előtted. Köszönjük, hogy ha egy gyülekezetben szükséget látunk, akkor tudhatjuk, ez nem csupán a mi szemünket szúrja, hanem a tiedet is, és te képes vagy áldást küldeni mindenhova. Kérünk, Urunk, segíts nekünk, hogy valóban legyen szemünk, és legyen szívünk a segítségnyújtáshoz. Kérünk, Urunk, hogy formálj át bennünket, hogy ugyanaz a lelkület működjön bennünk, ami benned is megvan. Kérünk, Urunk, hogy növelj bennünket ebben a testvéri szeretetben. Kérünk, Urunk, ami egész országunkért, sok-sok gyülekezetünkért, hogy ugyanebben a szeretetben, szeretett szolgálatban légy a mi segítségünkre. Eléd hozzuk, Urunk, országunk minden nélkülözőjét, szenvedőjét, eléd hozzuk a kárpátaljai magyarokat, és nem csupán a magyarokat, hanem mindazokat, akiket a háború sújt. Kérünk, Urunk, hogy akár hozzánk tartoznak hitben, akár nem, valamit azért mégis tudjunk megmutatni a te jóságodból, és enyhíteni a szenvedést. Köszönjük, Urunk, hogy ők is előtted vannak. És eléd hozzuk, Urunk, azt a családot is, amelyben temetés volt, gyászeset történt. Nagyon kérünk, Urunk, hogy te állj a gyászolók mellé, a te jelenléted adjon nekik vigasztalást és reménységet a folytatást illetően. Köszönjük, Urunk, a te jelenlétedet, hogy te vagy a mi hű pásztorunk. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet. A gyülekezet hallgassa meg a hirdetéseket.
Megköszönöm Szabó Lászlón, a tiszteltő úr igaz szolgálatát. Én régebbről ismerem őt, még a 2000-es évek elejéről, azok közé, a fiatalok közé tartozott a teológián, akik buzgón keresték Isten megismerésének lehetőségeit, buzgón keresték a szolgálat lehetőségét, és ezt követően fiatal lelkészként is többször láttam életét, hogy tudja, hogy kit szolgál, kinek szolgál, és ezt a szolgálatot hűséggel végzi. És az igehirdetés kapcsán hagy köszönjem meg a gyülekezetnek szívének szeretetét, adományokat, az egymás velé való fordulást. Azt ugye, amikor gyűjtés volt Kárpátaljára, vagy Őrbottyánra, akkor a gyülekezet odafordult a rászorulók felé, és a sajátjából adott. És soha nem fogom elfelejteni, hogy 2000 telén jeges árvíz volt Kárpátalján. 3 napunk volt arra, hogy gyűjtsünk ruhát és gyűjtsünk pénzadományokat. És hétfőn úgy tudtam elmenni egy nagyobb teherautóval, hogy el tudtunk vinni 250 000 forintot és nagyon sok ruhát. És rákövetkező héten láttam olyan testvért, aki már nem a téli kabátjába jött, hanem egy vékonyabb színesbe, mert a téli kabátját elküldte Kárpátaljára. Csütörtökön kértük Isten vigasztalását az óbudai temetőben Major László 78 éves korában elhunyt testvérünk ravatalánál. Most is imádkozunk feleségért, leányaiért, szeretteiért. mennyei atyánk, vigasztaló kegyelmét kérjük minden gyászolónak. A következő héten szokásos heti alkalmainkat megtartjuk. Akik a szerdai bibliaórára jönnének, keressék a lelkipásztort, mert ezt most nem itt tartjuk, hanem kint családnál. Pénteken 18 órától a gyülekezeti teremben presbiteri gyűlés lesz. Szeretettel hívjuk és várjuk presbiter testvéreinket. Vasárnap, február 12-én a 10 órakor kezdődő Isten tiszteleten a házasság hete helyi eseményeként imádkozunk a házasságban élőkért is. Deák Zoltán, lelkipásztor testvérünk végzi az imádság szolgálatát. Február 19-én a házassági eskü megerősítésére és megismétlésére hívjuk a házaspárokat, akik ezt követően közös áldásban is részesülnek. Istenünk legyen velünk a rákövetkező héten.
A 230-as dicséretünket énekeljük az áldás vétele előtt. Áll a Krisztus szent keresztje. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Jézus mondja, új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Amen. Nem.
Thank you.
áldás békessége.